Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Mária Országa ima közösség szervezésében december 6-án immár 60. alkalommal imádkozták el a rózsafüzért hazánkért a budai várban, a vízhordó lépcsőnél álló Mária anya szobornál. A jelenlévőknek ezúttal Kuzmányi István, az Esztergom budapesti főegyházmegye állandó diakónusa, a Magyar Kurír és az Új Ember igazgató főszerkesztője mondott rövid adventi elmélkedést. Ingyenesen látogatható adventi kertet nyitott a Máltai Szeretetszolgálat a fővárosi Batthyány téren. Tájékoztatta a szervezet az MT-t. Azt írták, a Szeretetszolgálat központi épületének udvarán kialakított kertben nem gyűjtenek adományokat. A betérőktől mindössze annyit kérnek, hogy szálljanak időt a megállásra és a beszélgetésre. Közleményükben kiemelték, a Máltai Adventi Kert központi eleme az a közösségi Betlehem, amiben a szabad ülőhelyek lehetővé teszik azt, hogy a látogatók résztvevőkké váljanak, és a Szent Család körül foglalhassanak helyet. Az Ökumenikus Segélyszervezet intézményhálózatához tartozó miskolci Családok Átmeneti Otthonában élő gyermekeket ajándékozta meg Mikulás napja alkalmából a Porsche Hungária Kft. Skoda márkája. Kelementűz Gabriella, a Skoda márka igazgatója elmondta, a cégcsoport már 4. éve juttat el Mikulás csomagokat az Ökumenikus Segélyszervezet átmeneti otthonaiba országszerte. Emellett idén egy különleges élménnyel is készültek a gyermekeknek. A miskolci otthonba több jégkoronghoz kapcsolódó eszközt is magukkal vittek, és felállítottak egy kis jégkorongpályát, hogy a gyermekek kipróbálhassák ezt a sportot. Nagyné Faragó Boglárka intézményvezető elmondta, a miskolci Családok Átmeneti Otthonában jelenleg 12 család és mintegy 23 gyermek él. Az intézmény célja a lakhatásukat elvesztő családok segítése, hogy ne kelljen a gyermekeket kiemelni a szülőktől. Mintegy 670 szervezet, illetve fiatal tehetség részesül az elkövetkezendő hetekben több mint 1,3 milliárd forintos támogatásban a Nemzeti Tehetségprogram keretében, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára. Nagyvarga Zsófia a közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, hogy a program nyílt pályázatainak nyertesei között tehetséggondozó intézmények, iskolák, szakképzőiskolák, felsőfokú tanulmányi intézmények és szakkollégiumok is vannak. A helyettes államtitkár ismertetése szerint még idén megkapják a Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíjat azok a fiatalok, akik közelebb szeretnének lépni álmaik megvalósításához. Gulya Menedékház látogatóközpont hozzákapcsolódó tanösvény és kilátók épülnek uniós támogatással a Murahalmi Nagy Széksóstónál, tájékoztatta Szűcs Anikó vezető projektmenedzser a távirati irodát. A Nagy Széksóstónál mintegy másfél évtizede történt meg a vizes élőhely rehabilitációja. A természeti értékek bemutatása érdekében 2026 őszére látogatóközpontot és gólya menedékházat építenek a tó szomszédságában. Egy újabb tanösvényt és a meglévők mellé pedig több új kilátót is kialakítanak, mintegy másfél milliárd forintból. A repülőtér nem fogadott és nem is szolgált ki szírfelségjelzésű gépet, közölte a mai napon az MT-vel a Budapest Airport. Azt írták, határozottan visszautasítják a Magyar Hang felületén december 8-án vasárnap titokzatos szíriai repülőgép landolt Ferihegyen, Aszad elmenekült címmel megjelent cikk tartalmát. Közleményükben úgy fogalmaztak, a repülőtér nem fogadott és nem is szolgált ki szírfelségjelzésű gépet, ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy az ilyen típusú megszólalások és híresztelések képesek arra, hogy aláássák az általános bizalmat a Budapest Airport iránt, és felszólítják a Magyar Hang szerkesztőségét, hogy azonnal vonják vissza a hamis információk alapján megjelent cikküket. Végül az időjárásról. A réteg felhőzet szakadozik, csökken. Az ország északnyugati északi harmadán megmaradhat a felhőzet, csak másutt lesznek kevésbé felhős napos időszakok. Délutára zárt felhőzet érkezik fölénk, néhol lehet szitálás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a Dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen.
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdy kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra a katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a vallásos családok heti lapját, a keresztény életet. Az újság előfizetési díja negyed évre 5970 forint. A keresztény élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényélet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Adventi nyereményesű a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
Digitális képkeretek, fényképes ajándéktárgyak széles választéka a Fuji Fotócentrumban a Kisdobó tér 8 szám alatt.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tart Ternyák Csaba EGRI érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös szent évről december 12-én 17 órától. A helyszín Bartakovics Béla Közösségi Ház, Egerben a Knízics Károly utca 8 szám alatt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen,
Címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berecz Renátát hallják. Mai műsorunkban a zeneoktatás lesz a téma. Vendégem ez alkalommal az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola igazgató helyettese, Kelemen Rita lesz, akivel amellett, hogy a zene fejlődésre gyakorolt jótékony hatásairól beszélgetünk, arról is szó esik, akarunk-e manapság mindenhez értő kis zseniket nevelni. Jó-e az, hogy sok területbe kóstolhatnak bele a gyerekek, és ha igen, hol van a határa a folyamatos különóráknak? Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, mai műsorunk témája pedig a zenetanulás, a zeneoktatás, és hogy mit fejleszt a zene. Üdvözlöm a stúdióban mai vendégemet.
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a rádióhallgatókat.
Miért fontos az, hogy a gyerekek megismerkedjenek a zene tanulással, különböző hangszerek megtanulásával?
Azért tartom, meg tartjuk ezt a zeneiskolában fontosnak, mert a zene rettenetesen fejlesztő. Nem csak kiskorban, hanem a későbbiek folyamán is, tehát igazából bármikor elkezdhető. Talán a legfontosabbnak az érzelmi fejlesztést látom benne, az érzelmi intelligencia fejlődését és fejlesztését, ami úgy gondolom azért fontos, mert későbbiek során a döntéseink nagyon nagy százalékában majd ez fog dönteni.
Azt mondják, hogy az intelligencia szint is egyenes arányosságban növekedik azt szerint, hogy egy gyerek tanul valamilyen hangszeren. Ez egyébként látható, mérhető akkor?
Látható, abban nem vagyok benne biztos, hogy az intelligencia, tehát az IQ változik-e. Szerintem az általában állandó, hogy kevésbé fejlesztődik, tehát már kisgyerekkorban is tud nagyon-nagyon magas lenni, de az érzelmi intelligencia, az EQ, az mindenképpen hatással lesz.
Hol kell elkezdeni, ha mondjuk egy szülő szeretné, hogy valamilyen hangszeren megtanuljon a gyerek, akkor hány éves kortól érdemes ezt elkezdeni?
Igazából a zeneiskolában hivatalosan az első osztály, az általános iskolai harmadik osztályban kezdődik. Ekkor alakul ki a gyerekeknél egy olyan fajta értelmi és fizikailag is egy finom motorikai készség vagy képesség, amivel már jól tudunk haladni azzal a tananyaggal, ami előírt nekünk.
Mivel érdemes kezdeni, vagy ez teljesen az egyéni döntés kérdése, vagy hát nyilván a szülőt bevonva, hogy mind szeretne megtanulni a gyerek?
Teljesen egyéni, nagyon sok hatás érheti a gyerekeket, tévéből, interneten látnak hangszereket, énekelni szeretnének mondjuk. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen az énekkel érdemes kezdeni, és nem is feltétlenül az iskoláskorban. Tehát amikor mondják azt, hogy a gyerek tanuljon zenét, mert hogy ez mennyire fejlesztő, akkor én arra gondolnék elsősorban, hogy az éneket és a ritmust fejlesszük a gyerekeknél. Az, hogy hangszertanulás, az azt hiszem, hogy várhat. Várhat az iskoláskorig.
Előfordul olyan, hogy mondjuk látható egy fél év után az, hogy a gyereknek lehet, hogy nem ez az útja, vagy nem ez a hangszere, és akkor ő mondjuk vált egy másikra?
Persze, elő szokott ilyen fordulni, ilyenkor a szülő kérvényezi, hogy szeretne egy másik hangszeren tanulni, mert olyan is előfordul, hogy nem volt hely, tehát olyan sokan jelentkeznek hozzánk, hogy nem jutott be arra a hangszerre, és akkor ilyenkor ajánlunk neki egy másikat, mert hát hiszen a zenét azért jó, ha elkezdi tanulni, és nagyon sokszor, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy nagy százalékban beválik az általunk javasolt hangszer, és marad annál, de nagyon kis százalékban előfordul, hogy mégiscsak szeretné azt a gitárt, vagy azt a zongorát, és ilyenkor természetesen segítünk benne.
Mi alapján tudnak segíteni nekik a hangszerválasztásban?
Igazából sokfelé, sok hangszer felé el lehet indulni. Erre nekünk májusban mindig van egy hangszer bemutatónk. Ez egy nyilvános esemény, a nyílt napunkkal függ össze, és ott a gyerekek, vagy akár a felnőttek is, hiszen most már olyan körülbelül 60 felnőtt is jár hozzánk az iskolában. Ezt úgy kell elképzelni, hogy körülbelül 500 a létszámunk, és ebből 60 felnőtt. És ott megnézhetik, meghallgathatják, ez egy koncert keretén belül a hangszereket, és akkor ezt szerint szoktak elindulni. Utána van egy felvételünk, és ott szoktuk megvizsgálni azt, hogy milyen a keze, vagy mondjuk egy fúvós hangszernél milyen a szája, mennyire vastagok az ajkai. Ezáltal tudjuk őt így kicsit terelgetni, hogy melyik az a hangszer, ami neki megfelelő lesz.
Említette, hogy nem jutnak be bizonyos oktatási területekre, mert hogy betelt a hely. Most pont azt akartam kérdezni, hogy egyébként mennyire szeretnek a gyerekek a zeneiskolában tanulni, zenét tanulni. Mert hogy ugye azt gondolná az ember, hogy ez a sok telefonkütyű elviszi itt a figyelmet, de akkor ez még mindig megvan.
Megvan. Úgy gondolom, hogy ez a tanárok, pedagógusok nagy felelőssége, hogy megtartsuk a gyerekeket. Tehát egész egyszerűen érdekessé kell tenni az órákat. Mert az, hogy zenét tanulni és hangszeren tanulni az önmagában egy fantasztikus dolog, de el kell jutni egy bizonyos szintre, hogy a gyerek úgy érezze, hogy már olyan szinten van ő is, hogy ki tudja fejezni az érzelmeit, vagy meg tudja mutatni azt a zenétet, el tudja játszani. Úgyhogy azért ez időigényes, és ezért nagy a felelősségünk nekünk ebben, hogy megszeretessük. Szerintem nagyon szeretnek egyébként járni a gyerekek. Jó a hely, tehát nagyon fontos. Én úgy gondolom mindig, hogy valahogy ilyen teljes embereket kell nevelnünk, és ebben a zene ez nagyon-nagyon segít. Az nagyon fontos, hogy jól érezzék magukat az órákon. Ugye általában egyéni órák vannak, tehát 2x30 percesek a hangszeres órák, és ezen kívül kell valamilyen csoportos óráknak is járniuk, az 2x45 percben. Ez lehet szolfés, zenetörténet, kórus, zenekarok. Ez az együttzenélésnek az öröme.
Az, hogy mondjuk egyéni órák vannak, mégis azt gondolom, hogy ott a közösség ereje akkor is megtartó lehet, hogy ők egy helyen tanulnak. Jól látszik az, hogy önök mit tapasztalnak, hogy ott milyen barátságok szövődnek akár?
Szövődnek barátságok, hiszen minden tanár az adott hangszerével rendszeresen tart tanszaki hangversenyeket, meg találkozókat, vagy ilyen zárt körű kis előadásokat egymás között, tehát mindenképpen fontos, hogy a közösségi lét az működjön.
Aki elkezdi, említette, hogy harmadikos korában megtanulni hangszeren játszani valamilyen hangszeren, neki mondjuk mennyi idő az, amíg magabiztossággal tud színpadra lépni?
Ez úgy szokott nálunk történni, hogy az első fél évben már van egy meghallgatás. Tehát fél évente tartunk meghallgatásokat, évvégén kötelező jelleggel, fél évkor ajánlott jelleggel, de azt kell, hogy mondjam, hogy körülbelül 90-95%-ban a tanulóink részt vesznek ezen. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a komplexitásra törekszünk. Tehát lehet, hogy egy 8 ütemes picike darab is lehet egész és tökéletes, és abban is vannak nagyon sok olyan feladatok, amire neki figyelni kell. Tehát mindig a gyerek korosztályának megfelelő nehézségű, bonyolultságú darabot kell feladni. Ez megint csak a tanárnak a felelőssége és tapasztalata. És akkor az a gyerek úgy gondolja, hogy amit ő feladatként megkapott, az most jól sikerült, mert mindenre tudott figyelni az ő korosztályának megfelelően, tehát úgy gondolom, hogy sikerélményben van részük.
Mennyire fárasztó amúgy ezt elkezdeni? Mert nyilván, ahogy említette is itt, a kéz koordináció, a finom motorika beállítása arra a hangszerre, azért ez az elején egy viszonylag nehéz időszak lehet, amíg ezt elsajátítja.
Igen, mondhatnánk azt, hogy nehéz, de hogyha játékosan kezeljük, és önfelettel, örömmel tartjuk az órákat, és jó hangulatban, oldott hangulatban telik, akkor ezt a gyerek, tehát a gyereknek ezt nem szabad észrevenni, hogy neki bármiféle nehézsége vagy gyötrelme származhat abból, hogy zenét tanuljon. Pont az ellenkezőre törekszünk, hogy itt valami nagyon klassz és nagyon pozitív élményben legyen része. Én úgy gondolom, hogy nehéz, a kottolvasás az mindenképpen nehéz, ezért szokták mondani, legalábbis én zongoristaként ez az egyik nehézségnek érzem, hogy a két kéz teljesen külön sort tudjon nézni egyszerre, és teljesen más zenei kulcsban olvasva, tehát az a hang, ami a felső szólam jobb kezemben van, mondjuk a második vonalon, az egyáltalán nem egyezik meg az alsó szólam bal kezéhez kapcsolódó kottában lévő második vonalos hangon. Tehát ez egy nagyon komoly...
Akkor ez egy hosszabb folyamat elsajátítani.
Hosszabb folyamat elsajátítani. Tehát az első év lényegében a kottaolvasás is, hogy a zongorán megtaláljuk azokat a hangokat, és eljátszunk egy kisebb darabot, ez a cél.
Milyen korosztály tanít?
Nekem nem sok óra számom van, jelenleg 5 órában tanítok, hiszen helyettes is vagyok a zeneiskolában, és azért nem tudok több órában ellátni ilyen feladatokat. Nekem most harmadikos, negyedikes osztályos gyerekek vannak, iskolai, általános iskolai, és gimnazista gyerekek vannak, 2.
A felnőttek oktatását is említettük, ott a felnőtteknél van egyébként zongraoktatás?
Hogyne, minden hangszeren, bármilyen hangszeren jelentkezhetnek a felnőttek, igen, igen.
Hogyan különbözik a velük való foglalkozás? Azt szokták mondani, hogy a gyerekek sokkal fogékonyabbak, olyanok, mint a szivacsok, magukba szívják a tudást. A felnőttek talán már egy kicsit mondjuk, talán az életévek miatt is már fáradtabbak, kevesebb a türelem. Mit tapasztalnak?
A türelemben nem érzem, hogy kevesebb lenne, sőt, úgy érzem, hogy sokszor ilyen idézőjeles bakancslistát teljesítünk azzal, hogy gyerekkori álmok voltak, hogy megszerettek volna hangszeren tanulni, és nem volt lehetőség, vagy nem úgy alakult az életük, és most végre beiratkozhatnak hozzánk, és megtanulhatnak egy hangszeren játszani.
Akár teljesen a nulláról.
Akár teljesen a nulláról. Így van, így van. A nehézsége, ahhoz tudnám hasonlítani, hogy milyen egy nyelvtanulás. Mert egyébként nincs is messze ez a dolog, hiszen a bal agyfélteke felelős ezekért a dolgokért. Ahogy egy gyerek tanul egy nyelvet, vagy ahogy egy felnőtt tanul egy nyelvet, nyilván egy kicsit lassabban, de a szorgalomtól függ, hogy mennyi időt tud rá szentelni.
Akkor másképp kell hozzájuk fordulni? Más az oktatási módszer esetleg?
Igazából minden egyes tanulóhoz másképp kell fordulni. Tehát van egy mainstream, van egy tananyagunk, de abban a szerencsés helyzetben van egy tanár, egy zenetanár, hogy válogathat. Tehát nagyon sokak ott a kiadvány, személyre szabottan lehet darabokat, és a személyes fejlődésnek a célja, tehát azt szeretnék elérni, hogy mindenki egyénileg fejlődjön.
Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj, egy árva hang, egy jel, a zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel. Mert a jó, a rossz csak szó, olyan, ami sokszor változó, de egy ismerős hang az megmarad, már is érzed, hogy védve vagy, a dal egy biztos hely. Mert körülöd el, és nem veszünk majd el. Ha van elég szív, az sokat segít, már úgysem hagyjuk fel. Köztünk minden ember más, különös és sokfajta szokás. De hogy éjjel mindenki álmot hív, nagy bajt nem csinál hajnal ég. Van, aki beszél, és van, aki segít, hogyha kimerültél. Mert mindenki erős, és életre való, de van, aki csak álma, és sose volt jó. Ami fontos, az, hogy úgy legyen, az, hogy mindenki másmilyen. A zene is csak ettől igaz, a dal csak így lesz szép. Ki majd játszik, és sosem ő fel, de van, aki majd él, és lesz, aki zenél, és van, aki majd bátran és okosan él. Ami fontos, az, hogy úgy legyen, az, hogy mindenki másmilyen,
Mit látnak a tekintetben, és ugye erre próbáltam az előbb egy picit kitérni, hogy a fiatalok manapság nagyon sok eszközt használnak. Ugye ez már tényleg szinte oda nőtt a kezükbe, a kezünkbe, ne legyünk azért ennyire elszentek, mindenkinek ott van. Tehát, hogy ők ebben ülnek bele, ez mennyire befolyásolja az ő figyelmüket, az órán való jelenlétüknek az akaratát, hogy ők akarjanak tanulni?
Ezt is egyéne válogatja, tehát nem merném azért azt kijelenteni, hogy most minden gyerekre jellemző, hogy figyelemzavaros, vagy egyáltalán, hogy szétszórt a figyelme. Úgy gondolom, hogy most ez a friss lépés, hogy az iskolákban nem lehet bevinni, vagy ha korlátozottan lehet használni ezeket az eszközöket, az mindenképpen pozitív hatással van. Tehát az, hogy nincs a tudatában, hogy ő azt most megnézheti esetleg. Bár nem, mintha eddig is az órán engedtük volna, hogy bárki is használjon, meg mivel egyéni óra, tehát neki eszébe se jut.
Nincs lehetősége,
mert hát annyira lekötjük a figyelmét, hogy nem volt ezzel probléma, de a közösségi terekben nagyon pozitív változást tapasztalunk, hogy a gyerekek elkezdenek beszélgetni egymással, vagy készülnek az órára, felkészülnek egy szolfézs órára, halljuk, hogy kint szolmizálgatnak közösen. Tehát kicsit visszamentünk a régi időkbe, abba az időkbe, amikt ők nem is ismernek. Tehát nekik ez az újdonság most ennek a generációnak.
A zeneiskolának van egyébként valami pozitív hozadéka annak, hogy az IKT eszközök ugye megjelentek napjainkban? Használnak ott? Szükséges valami ilyen?
Igen, és erre nagyon is büszkék vagyunk, mert egy pár évvel ezelőtt kifejlesztettünk egy saját szolfézs applikációt, ami országosan is egyedülálló volt itt Magyarországon, ami teljesen a magyar kottarendszer és magyar ilyen ABC-s hangrendszer elnevezéseken alapszik. Ezt használják az oktatásban a kollégáink, de bárkinek letölthető, megnézhető ez a solfi.hu, tehát nyilván a solfi és becézése solfi.hu, ahol hajlásfejlesztő gyakorlatokat, zeneelméletet, kottaolvasási gyakorlatokat tudnak a gyerekek okos eszközökön elsajátítani. Ez nem kiváltja a hagyományos szolfizs oktatást, hanem inkább érdekesebbé teszi, és egy kicsit hozzájuk közelebbivé teszi.
Ők hogyan viszonyultak egyébként az alkalmazáshoz?
Nagyon szeretik, és otthon is használják. Tehát ez a, ugye mindig azt szoktam mondani, hogy be kell gyakorolni a dolgokat. Tehát pontosan az a probléma manapság egy csomó helyen, az egész oktatásban, hogy annyira sok az információ, hogy ez nem új, amit most mondok, mert mindannyian ezzel szembesülünk, hogy alig tudják a gyerekek így szelektálni ezeket a dolgokat, és be kell gyakorolni valamit ahhoz, hogy jól menjen. És az, hogy otthon is tud ő ezzel foglalkozni, és mondjuk nem egy játékot játszik szórakozásképpen, hanem ez a játék, hogy ő még tanul is mellette, és jövő órán már sokkal-sokkal bátrabban mer jelentkezni az órán, hiszen megtanult, hogy az a tiszta kvint az mit jelent, akkor ez megint csak egy fejlesztő dolog.
Itt egyébként az alkalmazás az maga az oktatásra megy rá, vagy egyébként kicsit játékosabb formában próbálja akkor a gyerekeknek megtanítani ezeket a tudást?
Nem igazán. Tehát játékos maga a felülete, de a tananyag része az abszolút komoly. Tehát ők ezt teljesen komolyan veszik, és nem igénylik ebben a játékosságot, én úgy gondolom.
A szülők elhivatottsága ilyenkor egyébként az előfordulhat szerintem, hogy amiatt is szeretnék beiratni a gyereket egy zeneiskolába, mert ők mondjuk nem tudták elkezdeni, lehet, hogy most sem érzik magukban ezt a lehetőséget, de hogy mennyire akarnak sok mindent rátenni a gyerekre. Ugye ilyen külön óra, olyan iskolai óra, egyébként valamilyen edzés mégis, akkor plusz egy zenei oktatás. Mennyire akarunk zseniket nevelni manapság?
Ez a zseni nevelés kérdése, ez jó kérdés nagyon. Megint csak az információ dömpinggel függ össze. Kicsit úgy gondolom, hogy nehéz helyzetben is vannak a szülők, hiszen manapság nem nagyon tudjuk, hogy persze sose tudtuk, hogy mit hoz a jövő, de ma egy kicsit mégiscsak bizonytalanabbnak érzem a világot, hogy mifelé tereljük a gyerekeinket. És egy tudatos szülő úgy gondolom, hogy sokféle palettát szeretne megmutatni a gyerekének. Tehát én nem tartom azt egy ördögtől való dolognak, hogy most ő járatja úszásra is, meg vízilabdára, nem tudom. Tehát ki kell próbálni. Csak a kérdés az, hogy meddig adjunk neki ennyiféle lehetőséget. Tehát, hogy egy idő után szelektálni kell. Tehát a gyerekek nem fogják bírni ezt az iszonyatos tömeget, hogy az idő
folyamatosan le van
folyamatosan
tulajdonképpen kikapcsolódik-e? Mert ugye folyamatosan tanul valamit.
Igen, hát erre jó a zenetanulás, erre ezt mondom, hogy írassák be hozzánk az Egri Farkas Ferenc Zeneiskolában gyerekeket, hiszen nálunk a tanulás egyben szórakozás is.
Így élik meg valóban akkor a gyerekek? Tehát, hogy ők oda mennek kikapcsolódni tulajdonképpen?
Tanulni kell, meg kell tanulni ezt a darabot, az egy kihívás, de amikor elértük, az egy nagyon klasszis, nagyon eufórikus érzést tud okozni. Én úgy gondolom, én saját tapasztalatomból ezt tudom mondani.
Zenészek szokták azt mondani, hogy őket már kikapcsolja, ha zenélhetnek, bármikor, bárhogyan. Hogyan élte meg ezt ön?
Igen, engem is nagyon kikapcsol, egy nagyon-nagyon erős fogózkodó számomra a zenélés, tehát az, hogy én otthon leülök a zongorához, és játszom azokat a darabokat, amiket már mondjuk nagyon jól tudok, mert már ível az ember egy idő eljut egy olyan korba, hogy már rengeteg darabot megtanult, azokat újra fel lehet eleveníteni, de akár új darabokat is szívesen tanulok, és az elmúlt 2 évben ez egy ilyen, hát nekem is egy ilyen bakancslistás dolog volt, hogy én elkezdtem egy másik hangszeren tanulni, a szaxofonon, de ennek egész egyszerűen az volt a célja, hogy én bekerüljek egy közösségbe, egy fúvós zenekarba. Mert a zongoristák egy kicsit magányosak ilyen szempontból, hogy én meg tudom oldani ezt a darabot, meg tudok kíséretet is hozzá, tehát egy nagyon jól hangzik, amit eljátszom, de ezt egyedül csinálom. És nekem fantasztikus érzés az, hogy én ülök egy társaság közepén, sok-sok gyerek között, és hogy egy harmóniában mondjuk egy középszólamot fújok be, amivel megszínezem azt az egész összhangzást. És akkor nem mindegy, hogy mondjuk én fogom eldönteni, hogy az a hang nem az dur, vagy moll legyen, és nem tudom, nekem ezek ilyen örömet okoznak.
A gyerekek egyébként, hogyha elkezdik ezt a zenei tanulást, akkor őket beszippantja ez a világ? Egyre többfélét akarnak esetleg kipróbálni?
Van, akit beszippant, van, akit meg nem szippant be, hanem egyszerűen csak jár, vagy anyakedvéért jár, olyan is előfordul, hogy neki okozzon örömet. Mindenféleképpen nyomot hagy a gyerekekben az, hogy zenét tanulnak. Azt veszem észre, hogy nyilván vannak nagyon szorgalmas gyerekek közepesen, meg vannak ilyen lustácskábbak is, ez ugye minden területen érvényes, de azt viszont észreveszük, hogy akkor is jönnek az órára. Tehát, hogy valahogy jól érzik magukat ott az épületben. Tehát nem jellemző ez a nagy lógás, vagy nem tudom, hanem jól érzi magát a tanárával mondjuk, hogyha egy kicsit előbb érkezik, akkor belehallgathat az előző gyereknek az órájába, ott is tanulhat dolgokat. Tehát én azt veszem észre, hogy a szülők is ott várakoznak az aulában, nem mennek ki sétálgatni, hanem tehát jól érzik magukat az emberek. Szerintem ez fontos.
Készülnek-e valamivel erre a karácsonyi időszakra?
Igen, nekünk karácsonyi koncertünk szokott minden évben lenni. Ott általában ezek a nagyobb együtteseink, a szimfonikus zenekarunk és a fúvós zenekar, és esetleg népi zenekarok szoktak játszani. De különben nagyon sokszor vannak növendékhangversenyeink, tanári hangversenyünk is szokott lenni. Tehát azért úgy gondolom, hogy Eger zenei életében a Egri Farkas Ferenc Zeneiskola nagyon aktívan részt vesz.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a zeneoktatásról beszélgettünk Kelemen Ritával, az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola igazgató helyettesével. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Kádár Füzi Réka édesanyával, ékszerkészítővel beszélgetünk. Tartsanak velünk ma is! Köszöntelek itt a mikrofonnál, engedjék meg a hallgatók, hogy tegeződjünk, hogy így egy kicsit közvetlenebb legyen a beszélgetés.
Természetesen, nyugodtan.
Mivel is foglalkozol, mivel töltöd a mindennapjaidat, illetve mesélj egy kicsit a gyerkőcökről is, mert említetted itt a beszélgetésünk előtt, hogy édesanyja is vagy azon kívül, hogy ékszereket készítesz.
Pontosan elsősorban édesanyja vagyok, és utána jön az ékszer készítés az életembe. Már több mint 4 éve foglalkozom ékszerekkel. Művészeti szakon végeztem, tehát rajz, vizuális kommunikáció szakon végeztem itt az Egri főiskolán, most már egyetemen.
Hogyan jött neked a művészeti iskola? Már kicsi korodtól arról álmodoztál, hogy szeretnél valamilyen ilyen vizuális dologgal foglalkozni, vagy kreatív dologgal?
Gyerekkorom óta szerettem rajzolni. Több rajzpályázaton is részt vettem, és elég sok versenyt megnyertem, illetve a családban többen tanárok, és már kiskoromban eldöntöttem, hogy én pedagógus leszek, mert nagyon megtetszett ez a szakma, és az általános iskola után képzőművészeti középiskolába jelentkeztem, és már ott arra készültem, hogy a főiskolára teljes mértékben a rajz szakot célozzam meg.
Egy-egy ilyen szak nem elméleti, hanem főként gyakorlati, és tényleg az embernek van, hogy van egy jó pillanata, vannak viszont nehezebb, meg rosszabb napjai, olyankor elég nehéz, hogy tényleg mindig a maximumot hozza egy ilyen szakon. Mi volt a legnagyobb kihívása ennek az időszaknak számodra?
Az utolsó 2 évem a gimnáziumba úgy töltöttem, hogy az iskolai órák mellett, rajzórák mellett feljártam a főiskolára, külön rajzórákra, és ott tulajdonképpen felkészítettek a felvételire, ami szerintem nagyon sokat tett ahhoz, hogy felvételt is nyertem a főiskolára, mint rajzvizuális kommunikáció szakos tanár. Gimnáziumi évek alatt is több olyan pályázaton vettem részt, ahol nagyon szép eredményeket értem el, ezért érettségi mellett még úgymond okleveleket is kaptam kiemelkedő rajz teljesítményemért.
Említetted, hogy mind a gimnáziumban, mind a főiskola alatt tudtad, hogy mindig is ilyen kreatív szakmában képzeled el magad, tehát vagy valamilyen olyan területen, ahol kiélheted a kreativitásodat. Mi történt veled a főiskolás évek után? Hogyan zajlott az életed akkoriban?
Az első nagy fordulat az első gyerkőcöm megszületése után történt, hiszen nagyon fiatalon lettem édesanya. Főiskola után szinte egyből várandós lettem, és nem is nagyon tudtam elhelyezkedni, mint tanár, és azóta én otthon vagyok a gyerekekkel, mert az első gyerkőc után, utána már jött a második. Mindig arra törekedtem, hogy az anyaság mellett a saját hobbimat, illetve a kreativitásomat igyekeztem különböző művészeti ágakban kiélni. Első időszakban nagyon sokat festettem, kiállításokat szerveztem, volt, hogy mesekönyvet illusztráltam, de egy idő után már nem volt annyi időm már a gyerekek mellett, hogy ezzel foglalkozni tudjak. De annyira hiányzott, hogy valamit alkossak, hogy végül az ékszerekben találtam meg ezt a lehetőséget, és úgymond hobbit, az elején igazából csak hobbinak indult az ékszerkészítés.
Fiatalabb korodban, tehát gondolok itt ilyen tini évekre, akkor is foglalkoztattak azok, hogy milyen kiegészítőt, milyen ruhával hordj esetleg, vagy már akkor is felkeltették a figyelmedet esetleg a szép fülbevalók, vagy nyakláncok. Hogy hogyan jött ez az életedbe?
Persze, fiatalon rengeteg ékszerem volt, tehát mániákus gyűjtő voltam, tehát volt mindenféle ékszerem. Abban az időben nem nagyon figyeltem oda, hogy éppen mi harmonizál, csak az a lényeg, hogy lógjon valami a fülembe, vagy a nyakamba. Azt az időszakot is nagyon szerettem. Ahogy a gyerekek megszülettek, akkor nyilván ezeket így vissza kellett vennem az életemből, mert nem nagyon tudtam nagy, hangsúlyos ékszereket hordani, hiszen hol az egyik kezembe volt az egyik gyerek, hol a másikba. Úgyhogy erről így egy időre lemondtam, és inkább egy kicsit ilyen naturális irányzatot vett az én öltözködési stílusom.
Gondolom, hogy olyankor már fő szempont a praktikusság, azon kívül, hogy valami csinos legyen, az, hogy a gyerekek mellett ugye praktikusan csak fölteszi az ember, és nem tudnak belekapaszkodni, nem tudják kitépni esetleg, vagy hogy olyan nagyobb lógó legyen, ahogyan említetted az előbb. Gyerkőcök mellett kezdted el ezt a hobbit űzni. Hogyan jött a fordulat az életedbe, hogy hát ez nem csak hobbi lesz?
Az első fél év nekem is egy tanulási folyamat volt, mikor kerestem az anyagokat, hogy miből mit lehetne készíteni, illetve ahogy nőttek a gyerekek, úgy lett egyre több időm is arra, hogy még jobban, úgymond belemélyedjek ebbe a szakmába. Telt múlt az idő, én is úgy fejlődtem és fejlesztettem a saját tudásomat. Nagyon sokat böngésztem az internetet, online felületeket, ahol különböző technikákat mutattak be. Nekem is az elején úgymond a sablon ékszerek voltak azok, amiket elkészítettem, de egy idő után úgy éreztem, hogy már nem felel meg az én igényeimnek, és így elkezdtem a saját tematikám szerint haladni és építeni a saját XR márkámat.
Megvannak még ezek az első darabok? Emlékeztetnek még azért, hogy honnan indultál, és hogy hová fejlődtél?
Van a műhelyemben egy kis sarok, ami azoknak az ékszereknek van kialakítva, ahol azokat az ékszereket tartom, amik arra emlékeztetnek, hogy honnan indultam. Azoktól nem válok meg, mert mindig mosolyjal tölt el, amikor rájuk nézek, hogy honnan indultam, és most hol tartok. Mindig úgy emlékeztetnek, hogy azért maradjak a földön, és hogy jó úton járok.
Igen, mindig fontos azért az embereknek akkor is emlékezni arra, hogy honnan indultak, vagy honnan jöttek, amikor már valamilyen szakmában vagy dologban sikeresek. Ez nagyon fontos mindig szerintem az alázat kérdése is minden területen az életnek. Ugye manapság már, én azt gondolom most 2018-ban egyre több hölgy keresik az egyedét, vagy a különlegeset hordják, akár ruhák terén is, akár egy táskában, akár ékszerekben, mert ugye bemegyünk egy ékszerboltba, akár egy bizsusba, ahol ugyanolyan ékszerekből van több ezer darab, az valószínűleg szembesétál majd velünk az utcán. Miért keresik manapság a hölgyek az egyedit, vagy a különleges szerinted?
Én erre azt tudnám mondani, hogy van az a réteg, aki keresi, és igenis tudatosan vásárol, és egyre több olyan hölgy, illetve férfi van, aki a hazai tervezőket választja a fast fashion helyett, aminek mi magyar tervezők nagyon örülünk, de még mindig nagyon kevés az a százalék, aki tudatosan vásárol. Beismerem, tehát ami kézzel készült és egyedi, az mindig drágább lesz, mint egy bizsúboltban vásárolt ékszer, vagy éppen egy nagy nemzetközi ruhamárkának a ruhája, mint egy kézzel készült darab.
Térjünk egy kicsit vissza magára a munkafolyamatra. Említetted, hogy van egy kis műhelyed. Az hogy alakult már, amikor elkezdtél ezzel foglalkozni, már kialakítottál egy kis sarkot magadnak, hogy akkor oda nem nyúlkálhatnak a gyerkőcök, vagy bejárásuk van oda is, most már így, hogy nagyobbak?
Bejárásuk van, mert nincs úgy elzárva. Ez is folyamatában alakult ki, tehát amikor már tényleg biztossá vált, hogy igen, én ezzel szeretnék foglalkozni, illetve van is értelme ezzel foglalkoznom, hiszen folyamatosan kaptam a pozitív visszajelzéseket, illetve a megerősítéseket, és akkor határoztuk el, hogy jó, akkor kell egy olyan hely az otthonunkba, ahol én ezt el tudom egy kicsit szeparálni.
Kiknek a szavára adtál a legjobban még a kezdetekkor, tehát kik voltak azok, akiktől esetleg motivációt vagy inspirációt is tudtál nyerni, és akiknek a legjobban számított a visszaigazolása?
Természetesen a családom, illetve a barátaim, de a vásárlóim is nagy hatással voltak arra, hogy igen, én ezt folytattam. Nem rekedtem meg egy szinten, hiszen amikor egy darabot elkészítettem, és megvásárolták, és pozitív visszajelzést kaptam az ékszerrel kapcsolatba, az mindig előrébb lendített.
Beszéljünk egy kicsit az ékszerkészítésnek a folyamatáról, és tehát hogyan indul. Gondolom, hogy kell egy kicsit hozzárajzolni is, ahhoz ugye megvan a tehetség, hiszen már gyerekkorodból hozod azt, hogy gondolom, hogy ilyen kis skicceket készítesz, vagy felrajzolod, hogy hogyan is képzeled el, vagy esetleg már a vásárlók is kész ötletekkel érkeznek hozzád?
Az elején lerajzoltam, hogy mit szeretnék, de mindig a fejembe dőlt el az adott forma. Ugye én kötél ékszereket készítek, azon belül is igyekszem a természetes dolgokra odafigyelni, ezért kizárólag pamutkötélből készítem az ékszereimet, egyedileg színezem, van egy magyar gyártó, akitől beszerzem a köteleket, és én otthon festem meg az adott színbe. Ez nagyon sok lehetőséget ad, hiszen tudom keverni a színeket, illetve az ékszereket is. Ha úgy szeretném, akkor átmenetesre, vagy éppen sötétből világossá tudom átalakítani. A munka folyamat az nálam úgy történik, hogy nem feltétlenül rajzolom meg az adott mintát, tehát ha a fejembe megszületik egy új minta, akkor már egyből előveszem a kis zsinóromat, kötelemet, és elkezdem varni azt a mintát, ami a fejembe van, és úgy alakítom varrás közbe. És akkor születik meg tulajdonképpen az a minta, amit kitaláltam.
Hogyha már itt a varrás szót említed, ide valamilyen különleges tű és cérna szükséges, vagy igazándiból ugyanolyannal varsz, amit mi laikusok is ismerünk?
Ugyanolyan tű, tehát mint hogyha varnánk egy ruhát, vagy felvarnánk egy gombot. A cérnánál szoktam odafigyelni arra, hogy erős és tartós, jó minőségű cérnát válasszak, hiszen azért ezeket az ékszereket nem csak egy-két hónapra készítem, hanem évekre.
Amikor a vásárlók megkeresnek, akkor melyek a legextravagánsabb kérések, vagy hogyan emlékszel vissza ezekre az elmúlt évekre, hogy volt esetleg olyan, amikor azt mondtad, hogy hát ez elég nagy kihívás lesz, de megpróbálod?
Volt egy-két olyan megrendelésem, ami olyan volt, hogy például egy ruhához kellett egy ékszert készítenem, oda kellett figyelnem a ruha stílusára, a színére, hogy harmonizáljon az ékszer a ruhához. Volt egy-két olyan megkeresés, ami feldobta a labdát, úgymond, de úgy gondolom, hogy helytáltam, és egy szuper dolgot sikerült abból is kihoznom.
Folytatjuk adásunkat, melynek témája az édesanyai hivatás, valamint az ékszerkészítés.
Amikor elkészül egy ékszer, akkor hogyan tudod úgymond megőrizni magadnak? Tehát szoktál róluk fotót készíteni, felkerül esetleg valamilyen oldalra, vagy hogyan lehet ezeket visszanézni úgymond? Mert gondolom, hogy sokak számára ezek is milyen inspirációk azzal kapcsolatban, hogy miért válasszanak, vagy milyen stílusúakat.
Igyekszem minden ékszeremet befotózni, és a közösségi oldalamra rendszeresen töltöm fel őket. Nem feltétlenül kerül ki az összes ékszerem, amit készítek, hiszen mivel művész vagyok, ezért van, hogy egy-egy típus konkrétan évekig áll a műhelybe, vagy félkészen, és ilyenkor pihentetem. Igyekszem én is odafigyelni arra, hogy amikor egyedit alkotok, az olyan legyen, mint amikor egy festő fest. Nekem az ékszer a zsinór olyan, mint egy festővászon. Nem mindig tudom, hogy mi lesz a vége, elkezdem valamilyen formába, és a végeredmény lehet, hogy hónapokkal később születik meg.
Gondolom, most már vannak azért bevett szokásaid, öltéseid, amik meggyorsítják ezt a folyamatot, hogy elkészülj.
Persze, a munka folyamat az úgy történik nálam, hogy először kiválasztjuk a színt, amilyen színű lesz az ékszer, olyan színnel festem be a zsinort. Annak van egy száradási ideje, ami egy-két napot vesz igénybe, és utána tudom elkezdeni magát az ékszert összevarni. Körülbelül egy ékszernek az elkészítési ideje olyan 2-3 nap. Attól függ, hogy milyen típusú ékszer. Nyilván nekem is vannak már olyan ékszerfajták, amik már a kis ujjamban vannak, és csukott szemmel is össze tudnám varni, de általában így kell számolni egy ékszernek az elkészítési idejében.
Milyen típusú ékszereket gyártasz?
Mindenféle. Nálam van fülbevaló, karkötő, nyaklánc, nagyon sok típusú ékszerem van, mindenki olyat tud választani, amilyet szeretne. Van szolíd, van kicsit mutatósabb darab, kicsit harsányabb, aki a színeset szereti, nekik is van olyan ékszertípusom, amiket nagyon szeretnek választani.
Most a nyáron milyen színek domináltak az ékszerek elkészítésekor? Te mely színeket használtad a legtöbbször? Ugye említetted, hogy néha még keversz is színeket.
Az idei nyáron kicsit erőteljesebb színeket választottam. Tavaly a pasztel dominált inkább, de most úgy gondoltam, hogy szerintem az élénkebb sárga, vagy egy szép királykék szín, az szerintem megállja a helyét. Tehát most a harsányabb színek voltak nálam is előtérbe, hiszen ez bármelyik ruhához jobban össze lehet harmonizálni szerintem a főszíneket.
Nagyon fontos megemlíteni azt, hogy igazándiból bármiből lehet értéket alkotni, bármilyen anyagból, hogyha van mögötte valamilyen gondolat vagy kreativitás. Hogyan jött neked az, hogy ilyen kötelekből szeretnél készíteni, ha még most egy picit visszautalunk a beszélgetés elejére? Mert ugye ez elég különleges, szerintem nagyon kevesen csinálnak ilyen ékszereket.
A kötél ékszerek 5-6 éve kerültek jobban előtérve, úgy ámblok nemzetközileg, akkor elég sok ékszerboltban meg lehetett találni a különböző kötél ékszereket. Nekem is onnan jött az ötlet, én is kötélből készítem az ékszereimet, hiszen ez volt a legegyszerűbb beszerezni. Viszont miután jobban belemélyedtem ebbe az ékszerkészítésbe, rájöttem, hogy nem csak a sablon ékszereket szeretném elkészíteni, hanem valami egyedit szeretnék belevinni. És próbáltam kitörni abból a kategóriából, hogy egy tömegékszert gyártsak, és egyre inkább elmentem a művészi. Nem biztos, hogy mindenkinek megfelel az ízlésének, de úgy voltam vele, hogy nem szeretnék beállni a sorba, és én lenni az x-edik kézműves, aki a teljesen egyszerű csomó ékszereket készíti, hiszen abból már eléggé túltelített a piac. Nem én vagyok az egyetlen, aki kötélből készít ékszereket, nyilván, viszont én mindig arra törekedtem, hogy valami egyedit alkossak, és igenis, hogyha valaki ránéz az én ékszeremre, akkor az tudja, hogy na, ezt a Fűzi Réka készítette.
Igen, említetted te is, hogy nagyon sok úgymond, aki egy picit távol tartja magát a kortárstól, illetve a moderntől, de ezekben azt gondolom, akár a művészet terén is, a kortárs művészet terén is, vagy ékszerkészítésben is, mindig a mögöttes tartalmat is lehet nézni. Tehát van mögötte egy gondolat, egy érzés, vagy egy lélekállapot, hogyha veled szembe jön úgymond egy-egy vásárlód, és rajta egy-egy ékszer, akkor eszedbe jut azért, hogy milyen lélekállapotban készítetted, mikor készítetted, beugranak azért így emlékek vagy dolgok?
Inkább csak egy öröm tölt el, amikor tényleg az ember sétál az utcán, és vele szembe jön egy lány, és a saját ékszerét látja a fülében is, és az teljesen egy eufórikus érzés.
Gondolom, hogy ez a legfőbb visszaigazolási pont, de voltak esetleg olyan üzenetek, amikkel megkerestek téged vásárlóit, hogy megdicsérték őket, vagy esetleg, hogy nagyon tetszett az ajándék, amit mondjuk valakinek adtak a te ékszereid közül, mik voltak azok, amik így a leghatározóbbak, vagy a legmaradandóbbak így mostanában, esetleg akár most a nyáron is. Kerestek-e már meg úgy, hogy esküvőre mennek benne, tehát hogy egy-egy ilyen maradandóbb alkalomra kérik azt az ékszert?
Mindig vannak különleges alkalmak, akár egy meglepetés ékszerkészítés, tehát egy szülinaposnak, aki nem tud róla, és úgy kell a csomagot is feladnom, hogy megrendelőnek a nevében. Tehát ezek mindig egy kicsit izgalommal töltik el az embert, hogy vajon tetszeni fog-e, amit kiválasztottunk, ékszert vagy sem, de a végén mindig happy end.
Még egy picit érjünk vissza az alkotásnak a folyamatára. Fogod a kötelet, ugye megvarrod, hogyan dolgozod el, hogy abból valóban egy főbevaló legyen esetleg, vagy karkötő, tehát hogyan tudod azt, hogy maradandó legyen, illetve viselhető? Milyen anyagot használsz még ezen kívül? Bár gondolom, hogy minden titkot nem lehet elárulni, de milyen anyagokat kell még használnod? Mikhez kell még értened?
Az ékszerek több fázison esnek át, mielőtt elnyerik a végleges formájukat, tehát nem csak megvarrom és színezem. Nyilván a színezésnél is vannak olyan anyagok, amivel fixálom a zsinort, hogy a színe megmaradjon. Ez is egy technikai
kulisszatitok.
Igen, mondhatnánk. És utána, miután megvartam, hogy megmaradjon az ékszer formája, ahhoz egy kicsit ki kell úgymond keményítenem a mintát. Tehát utána én még dolgozok azzal a motivummal, vagy a főbevalóval, hogy az időtálló legyen. de nyilván vannak olyan típusú ékszereim, amik nem igényelnek ilyen hosszadalmas folyamatot, mint például egy karkötő, azok mindig egy kicsit egyszerűbbek.
Azt hiszem, hogy azért az is nagy előnye egy-egy ilyen ékszernek, hogy viselhetik azok is, akik esetleg valamire érzékenyek, fémre vagy krómra. Volt esetleg már ilyen vásárlód?
Volt természetesen. Ilyenkor mindig megkérdezem, hogy mire nem érzékeny, mivel tudnám helyettesíteni. Szerencsére most már a legtöbb ékszeralkatrész boltban lehet kapni orvosi fémkiegészítőket, és olyankor nyilván olyan típusú szereléket teszek az ékszeremre, amit tudnak hordani a fémérzékeny hölgyek is. Vagy egy nyakláncnál meg lehet úgy oldani, hogy ne kerüljön rá fém, hanem esetleg egy szallaggal lehet az ember nyakára kötni.
Látom a kezeden, hogy ez gondolom egy saját ékszer, meg így búcsúzásként mesélj erről egy picit a hallgatóknak, hogy mit is láthatunk rajtad, mert gondolom, amit viselsz, az igazándiból te vagy.
Amit most viselek, az egy nagyon egyszerű karkötő, ugye kint 40 fok van, nagyon meleg van, én is egy kék ruhában ülök. Nem akartam nagy hangsúlyos ékszert felvenni, ezért csak egy egyszerű karkötőt választottam, ami egy nagyon szép magánta színű karkötő, arany kis betétekkel van díszítve.
Ha felkeltette az érdeklődését a hallgatóknak, hogy esetleg megtekintenék az ékszereidet, vagy rendelni is szeretnének tőled, akkor hogyan érhetnek el téged?
Van egy oldalam, a folentadesign.com, itt minden aktuális információt megkaphatnak a kedves látogatók, illetve több közösségi oldalon is fent vagyok, mint Folenta Design, és ott is napi szinten tartom a kontaktot.
Zárásként pedig azt kérdezném tőled, hogy így édesanyaként és az ékszerkészítésben is milyen jövőbeni terveid vannak még? Jön az ősz, jön a tél, hát egyrészt jön az iskola kezdés, másrészt pedig ugye egy újabb évszak, újabb ötletek.
Igen, az ősz az mindig meghatározó időszak nálam. Ilyenkor kezdődik az iskola, óvoda a gyerkőcöknél, illetve nálam a nyár az egy kicsit pihenősebb időszak, ugye, hogy otthon vagyok a gyerekekkel. Kicsit háttérbe szorul mindig az ékszerkészítés, és ahogy ősszel minden visszarázódik a régi kerékvágásba, így én is bele tudok lendülni újra az ékszerkészítésbe, illetve az új kollekció tervezésébe.
Van esetleg, amit üzennél azoknak a fiataloknak, akik gondolkodnak azon, hogy szeretnének valamilyen kreatív szakmát választani az életükben, de még félnek, vagy nagyon sok kihívás előtt állnak. Neked milyen tanácsaid vagy praktikáid vannak, úgymond? Hiszen mondtad, hogy az életedben volt olyan időszak, amikor nem alkottál, de mégis annyira hiányzott, hogy el kellett kezdened.
Fontos az, hogy kitartó legyen az ember, és ne adja fel az álmait is, amiben hisz. Tehát ez egy nagyon nehéz út. Még nekem is vannak olyan időszakok, amikor belekerülök egy-egy hullámvölgybe, de olyankor mindig jön valami külső pozitív megerősítés, ami tovább lendít ezeken az időszakokon, és újult erővel neki tudok vágni, és alkotok.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kádár Füzi Réka ékszerkészítő édesanyával beszélgettünk. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.